Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatjuk a műsort a mikrofonnál, továbbra is Imre Lőrinc, köszöntöm a hallgatókat. Hát a következő 20 percben kicsit sútba fogjuk dobni az objektivitásunkat, és kicsit érzelmi szempontból is fogunk viszonyulni a témához. Elsőként bemutatnám vendégemet, Burillák Marcell, filmrendező, újságíró, aki nem mellesleg az olasz futball nagy rajongója, szerelmese. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Sziasztok, köszönöm a meghívást. Ez megtisztelő, hogy végül is a három titulusom közül a harmadik a legigazabb. De te azt mondtad először, amire a legbüszkébb vagyok, de azért.
Hát igen, a formációk alapján, igen, de most szerintem azzal sárulok el nagy meglepetést, hogyha nem is filmekről fogunk beszélgetni, nem is újságírásról, hanem olasz futballról fogunk beszélgetni, igen. És elsősorban a közös kedvenc csapatunk az AS Róma kapcsán, ugyanis ides tovább több mint 10 éve drukkolok én a csapatnak, de azért olyan melbevágó hírt én ritkán olvastam a csapat házatájáról, mint amit a múlt héten José Mourinho kinevezése kapcsán, de nyilvánvalóan José Mourinho neve még a futballt nem annyira követők számára is ismerősen cseng, 25 trófeás egykoron kiváló edzőről van szó, nyilván most is ért a szakmájához. Arra lennék először kíváncsi, hogy neked is ilyen melbevágó élmény volt, amikor láttad, hogy kinevezték Mourinho-t?
Ezt valószínűleg azok, akik nagyon-nagyon top csapatnak és nagyon sikerorientált csapatnak szurkolnak, tehát mint Olaszországban mondjuk egy Juventus szurkolónak, ez... nem jelent akkora meglepetést, hogyha egy ilyen kaliberű név érkezik a kispadra. A Rómánál ez nyilván érdekes, mivel mi nem szoktunk, vagy hát hogy is mondjam, azért játékosok szintjén szoktunk, mindig van egy-két nagy név, tehát azért a Róma az tipikusan az a csapat, ami mindig ott táncol a top klubok, meg az erős közép csapatnak a határa.
Igen, igen.
És valahogy soha nem merjük átlépni azt a határt, illetve amikor én megszerettem a Rómát, amikor utoljára bajnokságot nyertünk, akkor sikerült átlépni ezt, és akkor volt is minőségi edzőnk. Ezzel nem azt mondja, nyilván ezek mind minőségi edzők, akik megfordulnak a kispadon, bár a szurkolók nyilván nem így gondolják.
Hát mondjuk a Róma edzőnek lenni az egy nagyon hálátlan dolog, ugye olyan képek szoktak keringeni, hogy kineveznek egy edzőt, még teljesen fiatalos, egy őszhajszála sincsen, és utána egy év múlva beleroskad fizikailag is a melóba.
Hát mondjuk volt, aki tovább, tehát mondjuk Spalletti, azt jó, hiszem, igen, hogy ő aki volt a kivétel, aki eleve kopaszon igen, érkezett, igen, igen. De ő tovább húzta, de minden esetre csak annyit szerettem volna ebből az egészből kihozni, hogy azért Mourinho-t mindenképpen úgy tartjuk számon, de erről majd vitatkozunk, hogy ő egy top edző, tehát a legfelsőbb szintről érkezik, és azért szerintem ilyen kaliberű név, meg ilyen sikeres edző Capello óta, ami 20 éve már nem ült a Róma kispadján, tehát ez nekünk pusztán ezért egy nagy hír.
Igen, ezzel egyetértek, hogy alkategóriás edző, viszont nekem azért az első gondolatom az volt, hogy a Mourinho-ról azt tudjuk, hogy a Portótól indult, Bajnokok Ligáját nyert egy Portó szintű csapattal, ez ma már valljuk be szinte elképzelhetetlen, csodaszámba menő volt akkoriban is. Az Interrel...
Jó, azért akkor, tehát még egy picit más volt a foci, tehát a Portó akkor sem volt nyilván a legerősebb csapat, de azért nem volt akkora tátongó szakadék a portugál bajnok, meg mondjuk az angol bajnok között, mint ma.
Igen, abszolút. És utána Mourinho elment a Chelsea-hez, ott is kiváló szezonokat futott, bajnoki címeket hozott Ginorban. Az Interrel, tehát már dolgozott Olaszországban a Lusitán mester, az Interrel is bajnokok ligáját nyert, csak hogy, és akkor eljutok a gondolatmenet végére, nekem az első gondolatom a kinevezés után az volt, hogy az utóbbi időben viszont már azokat az első egy-két jó szezonokat sem nagyon produkálja az állomás helyeinél, mint korábban. Tehát a Chelsea-hez való visszatérése is balul sült el, hát a legutóbbi Tottenham kalandja meg egyenesen nem volt méltó az ő korábbi pályafutásához szerintem.
Hát egy nagyon konfrontatív emberről van szó, tehát egészen nyilvánvaló, hogy heves érzelmeket vált ki. Tehát most is gyakorlatilag vagy istenítik őt, és nagyon örülnek, hogy megérkezett, mondjuk a Róma szurkolók, vagy rögtön ugye jön ez, hogy bukott ember, lejárt lemez, itt a vége mindennek. Szerintem laikusként én úgy gondolom, hogy a kettő között van az igazság. Tehát egyrésztről, ami kritikaként biztosan megfogalmazható, és ez a Tottenhamnél különösen kijött, hogy nem képes engedni a saját rögeszméiből. Tehát neki például van ugye egy elég jól bevált védekezési sémája, ez ami kicsit keveri az emberfogást és a terület védekezést. Ebből ő bárki ellen játszik, képtelen engedni. Ami számomra azért meglepő, mert most hagyjuk, hogy szeretjük Mourinho-t vagy nem, de az biztos, hogy őt azt tette talán a legsikeresebbé, hogy nagyon a taktikával, tehát nem a csapat alapjátékával, de a taktikával nagyon kreatívan, rugalmasan tudott bánni. Tehát nekem a szemem előtt vannak ezek, amikor nem tudom, Oscart betette védőnek a Chelsea-nél, vagy Maicont felhozta mondjuk a Barcelona ellen ugye a csatársorba, vagy ami mondjuk a Real Madridnál, ami azért persze nem nyertek bajnokok ligáját, de gondoljunk bele, hogy amikor ő átvette a Realt, akkor a Real köpni nyelni nem tudott, amikor a Barcelonával játszott. És ahhoz képest, amikor Mourinho elment, akkor a Realnak az volt a célja, hogy újra BL-t nyerjünk. Tehát ő felhozta azt a csapatot.
Hát igen, mondjuk ott a Real Madridnál, hogyha leakadunk, szerintem a szurkolók számára meg az volt egy kicsit szentségtörés, bár amúgy a pályán jól nézett ki, hogy ilyen kontrajátékot honosított meg a királyaknál gyakorlatilag, ami amúgy látványos volt, mert gyorsan, nagyon szépen, nagyon sok olyan gólt szereztek, amilyen gyönyörű végvitt mesteri kontra volt.
Szerintem alapvetően az, hogy valaki szeret kontrázni, az nem jelenti azt, hogy beállunk bunker focira ilyen oroszos módon. Tehát például én az olasz focit semmiképp sem azonosítanám ezzel a bunker védekezéssel. És azért a Real Madridnál is, például amikor a Barcelona ellen játszottak, a Mourinho rendre feltolta a középpályáig a védekező sort. Ami hát szerintem elég látványos húzás. Tehát én azt gondolom, hogy ő ebből a ezekből a nagyon váratlan megoldásaiból ezekkel mostanában nem rukkol elő, és ez különösen látszott a Tatanemnél. De azért amióta eljött a Real Madrid kispadjáról, szerintem olyan kaliberű csapatot nem kapott, mint azelőtt. Tehát azért tegyük a szívünkre a kezünket, a Chelsea már a második korszakában azért nem volt olyan játékos állományú csapat. A Manchester sem volt olyan, a Tottenham meg pláne nem volt. Tehát szerintem a Tottenhamtől mindig is többet vártak az utóbbi években, mint amennyire képes az a csapat papíron. És azért nyert trófeákat, tehát mihez képest mondjuk, hogy nem teljesített jól, mert Conte jobban teljesített a Chelsea-nél, nem teljesített jobban. A Manchester United ugye most láttuk az elmúlt hetekben, sajnos, hogy illetve gratulálunk nekik, hogy bejutottak az Európa Liga döntőjébe, de most ez sokkal jobb, mint ami a Mourinho alatt volt? Nem.
Hát játék minőségére azért jobb, tehát azért Mourinhoval szemben az a közfelfogás, hogy Park the Bus, hogy így tényleg beáll a csapat, de akkor szerinted ez mennyire téves amúgy?
De ez nem
amúgy?
Igaz, de ez egyáltalán nem igaz, hogy Park the Bus. Ez bizonyos meccseken tényleg volt ez, ugye például amikor az Inter Barcelona, illetve Barcelona-Inter volt a BL visszavágó, az ominózus meccs, oké, az Park the Bus volt, vagy a Portónál volt, azt hiszem elődöntő volt, amikor szintén oda betolatott, de ez egyáltalán nem igaz. Mourinho-nak nincs alapjátéka, tehát Mourinho-ról, ha azt mondom, hogy a Mourinho-s játék, akkor nem tudom azt mondani, hogy védekező vagy támadó foci. Tehát a lehető legpragmatikusabb edző, akinek bizonyos megoldásai alapján tudjuk azt mondani, hogy ez olyan Mourinho-s. De ez egyáltalán nem igaz. Hát Mourinho nagyon bátran tud támadni. Megmondom, szerintem az egy nagyon rossz felfogása, mert nem vagyok edző, de az egy nagyon rossz felfogása a focinak, ha azt mondjuk, hogy aki nem rögtön nyíltan támad, mint mondjuk a brazilok, az rögtön védekezik. Ez nem igaz. Tehát például én ezt is kétségbe vonnám, hogy mondjuk egy Juventus vagy Milán féle klasszikus játék az védekező lenne. Annak ugyanúgy része a támadás.
Mondtad itt, illetve utaltál arra, hogy azért a Real Madrid óta nem kapott Mourinho a keze alá egy igazán minőségi játékos anyagot, azért a Manchester Unitednek szerintem nem volt gyenge a kerete, de mindegy, talán tényleg nem mérhető a Real Madridéhoz.
Hát de ahhoz képest, ami az első Chelsea-s korszaknál, a Real Madridnál vagy az Internél volt, hát ahhoz képest össze se lehet hasonlítani, és mondom azóta, ha megnézzük most a Manchester United, és játékminőség, hát ez egyéni felfogás kérdése, hogy kinek melyik stílusú foci tetszik jobban. Ez... Eredmények terén azért annyival nem jobb a Manchester.
Igen, van. De azt viszont mennyire látod érvényesnek azt a kijelentést, most próbálok megosztó lenni, hogy a Róma jelenlegi kerete még a Tatanaménél is gyengébb. És akkor ezzel
hát
mit
ez
fog kezdeni Mourinho?
Ez nem megosztó. Ez sajnos a szintiszta igazság. Jó, hát beszéljünk a Rómáról szerintem. Nekem van egy nagyon nagy problémám a klubnak a játékos politikájával. Nem az, hogy nem igazolnak úgy, mint mondjuk egy Florentino Perez, mert az egy másik költségvetés, másik hagyományok. Inkább én abban látom a problémát stratégiai, szakmai szempontból. Volt pár éve, amikor bejutottunk a BL elődöntőbe. És nem arról van szó, hogy nem lehet eladni játékosokat, és a helyükre okosan igazolni több feltörekvő jó képességű focistát. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy annak a csapatnak teljesen nyilvánvalóan két kulcsfigurája volt, illetve ha kettőt ki kell emelni, akkor azt mondhatjuk, hogy a kapus, ugye Alisson, szinte nem kaptunk gólt a BL-ben.
Meg Pjanic talán, vagy kire utalsz a másik?
Nem, én Nainggolant gondolom, tehát ő volt, ugye akkor futott fel nagyon ez a box-to-box szerepű játékos, aki elindul a saját térfeléről, és igazából nem is lehet megállapítani, hogy ő akkor most szűrő, mélységirányító, irányító középpályás, osztogat, de felér a kapu elé is. Tehát egyszerre technikás és gyors. És én azt gondolom, hogy ez a két játékos volt nyilvánvalóan a szakmai szempontból a kulcsa a Róma sikerének. Most tőlük váltunk meg. Mondom, nagyon sok pénzt kaptunk érte, lehet azt mondani, hogy jó, de az ő árukból megvettük ezt és ezt és ezt, de azt gondolom, hogy egy BL elődöntő szereplés után egy csapat ne adja el a kulcsjátékosait.
Hát igen, és vagy legalább próbálja meg normálisan pótolni. Egyébként keringenek azért a pletykák, hogy csatár posztra, ugye az ég pozíciójába, Edin Dzsékónak a pozíciója azért nem biztos, hogy jövőre is a bosnyák által lesz betöltve, mert azért ő például a szezon felénél összeveszett Paulo Fonsecával, és szerintem igencsak hajlan arra, hogy elhagyja az örökvárost. Meglátjuk, hogy hogyan dönt Dzséko, hát de hogy az ő helyére esetleg Aguero vagy Icardi őket pletykálgatták. A védelemben egy Zumát, de amúgy ez a box-to-box szerepkörén ide egyébként nem hallottam pletykát játékos szinten, akkor szerinted ez a mai futballban akkor ez a kulcs pozíció leginkább?
Nem, hát ez egy lehetség. Annak a Rómának ez egy kulcs pozíciója volt, meg Olaszországban ezt eléggé szeretik mostanában. Tehát ha emlékszünk, volt például a Juventus féle Vidal, az is valamilyen szinten hasonló volt. Tehát ez egy lehetséges játék. De egyébként ez jó, hogy felvetetted a Dzsékót, mert ugye őt szokták megnevezni, nyilván nagyon jó, de azért már öreg. És hát ismerve Mourinhót, amiért én őt nem szeretem, hogy ő gyakorlatilag bárhová beteszi a lábát, ő azonnal konfliktust vállal.
Nagy takarít.
Hát nagy takarít, és ráadásul a lehető legotrombább módon. Tehát senki nem kéri tőle, de ő azért mindig kimutatja a fogafehérjét. Tehát nem felejtem el, hogy amikor kirúgták a Real Madridtól, illetve hát távozott, és utána leült a Chelsea kispadjára, akkor az első dolga az volt, hogy a spanyoloktól megszabadult. Tehát én ezeket a lépéseket annyira nem díjazom, és én már eleve várom, hogy na Rómában kik fognak elsőként kikerülni, mert ő biztos, hogy azonnal lesz valaki, akire rászáll, vagy akár több játékos, ők azonnal mennek a kispadra. Ja, ez a másik, ez se értem a Mourinhónál, amikor nem engedel bizonyos játékosokat, de kispadoztatja őket. Tehát például, amikor a Materazzi, akit én nagyon rüheltem, de azért elég jó játékos volt, ő az Inter kispadján, és nem engedte el. Tehát,
vagy és becserélte a BL döntőbe három percre.
Igen, vagy Kaká a Real Madridban. Tehát ezek tulajdonképpen Mourinhónak azok a lépései, amiért igazán lehet őt nem szeretni, és biztos, hogy lesz ilyen a Rómánál is. Az mondjuk engem érdekel, hogy az ilyen Zaniolo típusú, meg Florenzi ilyen típusú játékosokkal mit fog kezdeni.
Hát Florenzi nekem ugye ezt a kontinuitást jelképezi, hogy Totti, De Rossi, Florenzi, és igen. Nekem ezért volt szentségtörés, hogy tőle megvált Fonseca, és most a Paris Saint-Germainben játszik, de úgy hírlik, hogy vissza fog térni egyébként a Rómához. Ugye remélem, hogy Mourinhót nem fogja parkolópályára tenni, és Florenzi végre megkapja azt a státuszt a csapatnál, amit szerintem megérdemel, már csak amúgy a hagyományokból kifolyólag is, de szerintem egy jó játékosról is van szó, tehát mondjuk most az ő pozíciójába játszik egy Karsdorp, szerintem kicsit összemérhetetlen talán.
Hát én azt gondolom, ugye nagyon sokat beszéltünk erről az utóbbi hetekben, hogy a Rómának eleve a védekezéssel nagyon nagy problémája van az utóbbi két szezonban. Nagyon rosszul, nagyon sok gólt kapunk, és ami nagyon szembetűnő volt nekem, főleg azon a bizonyos 6-2-es mérkőzésen, hogy állandóan utolsó embernek kellett mentenie, állandóan becsúszásokkal. Na most szerintem ennél látványosabb jele nem lehet annak, hogy egy védekezés rosszul működik, úgyhogy azzal biztos, hogy kezdeni kell valamit, de ugye nagyon nehéz erről beszélni most, mert nem tudjuk, hogy milyen lesz a játékos keret. Tehát ez egyelőre egy pletyka, hogy majd itt lesz pénz és érkeznek.
Abszolút, hát ugyebár új tulajdonosi kör vette birtokba egy éven nagyjából a Rómát, a Friedkin csoport, és tegnap, vagyis hát a felvételhez képest tegnap, tehát pénteken veszük fel az adást, csütörtökön néztem az Európa Liga visszavágót, és akkor ott mondta a kommentátor, hogy elvileg 250 millió eurója lesz Mourinhónak igazolni. Aztán megnéztem a fórumokat, és ott pedig azt mondták, hogy ezt honnan vette a kommentátor, amikor méretes adósság ül a Róma, tehát azért nem tudom, mondjuk azért, ha egy Mourinho, tehát eleve neki is csillagászati a fizetés, akkor azért nem állhatunk olyan rosszul anyagilag, nem?
Hát vagy arról van szó, hogy úgy döntött a vezetőség, hogy igazoltunk már épp elég jó játékos az elmúlt évtizedekben, akkor most jöjjön egy minőségi edző, amit egyébként én díjazok, mert például ha az Atalantára tekintünk, akkor ugye ott látszik, hogy egy edző, egy nyilván minőségi játékosokból álló keretből, azért sokkal többet is ki tud hozni, mint amennyire alapvetően hivatott lenne az a csapat. És azért Mourinho ebben nagyon jó. Tehát ezt azért szerintem, ha azt veszük, a Porto ugye biztosan nem volt a világ legjobb csapata. Az Internek nagyon erős volt a játékos kerete, de azért a Barcelona erősebb volt, és nyilván a Real Madridnál is erősebb volt a Barcelona. Ehhez képest Mourinhónak sikerült ezeket a feladatokat régen megoldania. Tehát szerintem neki jól fog állni ez, hogy most kap egy olyan csapatot, akikkel újra kreatívnak kell lenni, és ez nagyon hiányzik szerintem a Fonseca-féle Rómából, hogy mondják, hogy szépen támadunk, ez fogadjuk el, hogy vannak meccsek, amikor tényleg szépen támadunk, de hogy lehet szép támadásnak nevezni, vagy szép támadójátéknak nevezni azt, amiben nincs kreativitás. Tehát rendben, hogy szépen passzolgatunk, de annyira kimért, annyira előre tervezett az egész, hogy szerintem egy igazi támadó csapatnak az kéne a fő erejének lenni, hogy kreatívan játszik, váratlan megoldásokat húz. És ez is teljesen hiányzik Fonsecából. Tehát én ezt várom, hogy a Mourinho újra hozza elő a... Ha már ő lett az edző, akkor húzza elő ezeket a régi technikáit.
Mondjuk szerintem mindenki, mint egy falatkenyér várja Zaniolót, ő szerintem be tudná tölteni ezt a kreatívabb összekötő szerepet a csatársor és a védelem között akár, vagy a védekező középpálya között. Ami szimpatikus Mourinhóban már így kapásból, hogy felvetette, hogy a stábjába visszahívná Daniele De Rossit, ikonunkat, illetve Walter Samuelt is, aki hát nem ikon, de azért ott játszott évekig, hosszú évekig a védelemben.
És... Ne viccelj, amikor utoljára bajnokok lettünk.
Igen.
Ő annak a csapatnak az oszlopos.
Hát ha olasz lett volna, akkor ikon lenne. Igen.
Akkor ikon lenne. Jó, hát Aldair is ikon lett. Igen. De szerintem, tehát várjuk meg, most annyi prekoncepció van bennünk a Mourinhóval kapcsolatban. Teljesen igaz az, hogy a Mourinho azért mindig hangoztatta ezt, hogy ő a sikeredző, és hogy ő nem igazolna bizonyos csapatokhoz. Ő már az Arsenalhoz sem menne el. Most ahhoz képest...
Gyakorlatilag már nincs olyan csapat, igen, ahova.
Igen. Hát ahhoz képest ezt soha nem gondoltuk volna, hogy egy ilyen Rómának a kispadjára hajlandó leülni, de szólhatnak mellette érvek is, tehát egyelőre nem tudjuk. Szerintem a legtöbb, amit elmondhatunk, hogy min kell változtatni a Rómánál. Tehát ez, hogy a játékosoknak az erőléte borzalmas, amit nem lehet pusztán azzal magyarázni, hogy sok a sérült, és hogy túlzottan megterheltek. Tehát mindenképpen erre költeni kell. Megmondom őszintén, engem az új stadion egyáltalán nem érdekel.
Engem sem. Miért kéne elhagyni az olimpikot? Most oké, társbérletben vagyunk alá. Igen, ez jó, igen. Hát, ja, építsenek ők egy új arénát, szóval, de nem is tudom, hogy ez a stadion projekt most hogy megy, mert ugye évek óta beleállt a földbe, és most nem is tudom, hogy mi a kommunikáció ezzel kapcsolatban.
Én nem tudom, számomra ez az egész elmúlt 10 év, amikor ugye újra megjelent ez, hogy nagy tervek, és szervezzük újra a Rómát, még az előző tulajdonossal, akkor azt tűztük ki, hogy itt 10 éven belül szeretnénk nyerni egy bajnokságot, és nemzetközi kupában legalább döntőbe jussunk. Na most az a BL elődöntő szerintem a véletlen és Di Francesco-nak a zsenialitása volt. Ehhez képest semmi nem. Tehát ez is úgy elsikkadt, mint minden Rómában. Tehát az ígéretes kezdés, mindig van egy-két jó játékos, milyen jól játszunk, aztán úgy valahogy elsikkadnak ezek a dolgok.
Igen. Hát igazából most érezzük azt, hogy évekig mennyire kivételes pozíció volt az, hogy ott voltunk folyamatosan a második helyen, és például Mourinhóval egy óriási csata volt még a 2010-11-es szezonban, ő irányította az Intert, és ha a Róma nem kap ki hazai pályán a Sampdoriától egy Pazzini duplával, akkor bajnok lett volna.
És vezettünk úgyhogy... a fél időben.
Igen, Totti góljával, igen. Az egyik legfájdalmasabb meccs, amit láttam amúgy. Szóval hát, top 4, ezt kell megcélozni
top 4,
mindenképpen.
Én azt gondolom, hogy jó lenne, de a jelenlegi játékos kerettel ez szerintem azért nem reális. Kérdés, hogy mit teszel ki Mourinho, bár ugye, mint mondtam, ő nem az az ember, mint ami az Atalantánál van Gasperinivel, hogy van egy erős alapjáték, tehát szerintem a hétről hétre változni fogunk, mint egy kaméleon, ami nem túl szimpatikus, de eredményes lehet.
Egyébként az is érdekes, még az olasz bajnokság hajrája hátra van, és ugye jövőre indul ez a konferencia kupa, jelenleg a Róma ezen a helyen áll, tehát ebben a harmadik számú európai kupasorozatban indulhatna jövőre. Egyébként vagy ebbe, vagy semmiben, mert hogy az Európa Ligára nincs esély, azt hiszem 6 pontra van úgy a Láció, hogy egyel kevesebbet játszott, úgyhogy az egyik legfájdalmasabb pont a Láció hátát nézzük, de hogy lehet, hogy nem is baj, hogy nem lesz jövőre európai kupa.
Általában Rómában, ugye, ha kiállunk a városba, akkor mindig Lációnak a hátát látjuk, tehát ez tulajdonképpen valahol szép ez a példa, hogy ebből is lehet látni, hogy ki az igazi római.
És végig elbeszéltük az időt a Rómáról, de emlékezzünk meg szerintem, hogy hát azért az olasz bajnokság nem egy német bajnokság, ahol mindig a Bayern nyer, itt nem mindig a Juventus nyer, mert most 9 év után nem ők nyertek, hanem az Inter. Azért gratuláljunk nekik, mert ez szép volt. Conte nagy edző, és megint demonstrálta.
Conte szerintem kifejezetten jó edző, bár az olasz edzőkhöz képest ő pont a taktika terén sokkal merevebb. Tehát őnála azt látom, hogy van ez az olaszos alapjáték, a szélen kontrázunk, és van két csatárunk, aki az egyik kicsi, a másik nagy, na ezt, illetve alacsony és magas, na ő ezt játssza folyamatosan minden csapatánál, amennyire engedi persze a játékos keret. de én is jó edzőnek tartom. Nyilván az olasz bajnokságnak is jót tesz, elkezdődött egy építkezés. Tehát amikor én elkezdtem focit nézni, akkor az olasz bajnokság volt vitathatatlanul a világ legerősebb bajnoksága.
Abszolút.
Hát gyakorlatilag szerintem a 90-es évek, már hogy ugye mikor kezdtem focit nézni.
Ja igen, meg mondtad, hogy van egy jó sztorid a Rómával kapcsolatban is, hogy a megkedvelted ők. Ahogy megkedvelted, arra vagyok kíváncsi.
Ahogy megkedvelted. Igen. Hát ez úgy történt, hogy 2001-ben, amikor bajnokok lettünk harmadjára, akkor nekem utána volt szerencsém kijutni Rómába, és láttam én akkor kezdtem focit nézni, és nagyon tetszett, ugye akkor a Montella, Batistuta, Totti hármas, de hát azért ott voltak még jó játékosok.
Hát ott a szárnysegédek is olyanok voltak, hogy csettintettünk, igen.
Igen, igen. És akkor én láttam, hogy nyáron Francesco Totti, az újdonsült bajnok, sétálgat a fórum, nem tudom hol. Hát egy ilyen kisebb tömeg verődött körülötte, de hogy ott akkor azért úgy valami leesett, hogy aha, akkor ez a foci. Egyetlen egy megjegyzés még, hagyd tegyek, most így eszembe jutott, hogy ha már olasz bajnokság, és Mourinho visszatér, az nagyon érdekes lehet, hogy az angol bajnokságban, ugye most a legerősebb bajnokság, az egyértelmű, igen, 3 éven belül a második házidöntő, ráadásul most mindkét európai ligában ugye majdnem.
Az Arsenal elbaltázta.
Elbaltázta, de igen, azért ez mutat valamit az angol, igen, bajnokság erejéből. És ez a rettenetesen gyors játék, ez pont a Real Madrid-Chelsea mérkőzésen látszódott, hogy a Real játékosairól nem lehet azt mondani, hogy nem mozogtak, viszont ez a mélységről irányítunk, tehát ez, amit a Modric meg a Sergio Ramos csinált, ez nagyon nem működött. Úgyhogy, hogy nincs valami erőember a középpályán, ez megoldhatatlannak tűnik angol csapat ellen. Ugye a Milánnak úgy sikerült megoldani ezt még régen, a 2000-es évek közepén a Manchester ellen, hogy volt egy Zédorf a keretben. Viszont az olasz bajnokságban ezek a kontrázós dolgok, ez a mélységi irányítás, taktikai, ez nagyon működik. Tehát szerintem a Mourinho ugye már rég volt az olasz bajnokságban, az angol bajnokságban tipikusan nagyon idegen, amit ő szeretne, viszont az olasz bajnokságban ez nagyon működhet.
Hú, hát kíváncsi leszek egyébként, most még duplán kedvet érzek a következő szezonhoz, hogy kövessük a Rómát, mi így fogunk tenni, és hogyha kedves hallgatók között is van Róma drukker, akkor ő is mindenféleképpen tartsunk ki a csapat mellett. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Burillák Marcell volt a vendégem, filmrendező, újságíró, futball szakértő, ezt hát szerintem mondhatom így, olasz futball rajongó.
Hát inkább Róma drukker. Második, tehát szakértője csak a nőknek vagyok.
Az inkább, az maradjon is így, szóval jobb, hogyha inkább a nőkhöz értesz, jobban és kevésbé a focihoz. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Nagyon köszönöm a meghívást.
És köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, jövő héten is várjuk Önöket a Sportértékben hétfőn a 17 órai hírek után. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.